Dicsértetsek a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete februári családi magazinját, a Családi Kört hallgathatják. Kellemes szórakozást kívánok!
Szép napot kívánok Önöknek! Ez a Családi Kör, a Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének a magazin műsora Dóka Viktóriával. Házasság hete alkalmából mai műsorunk asztalán a házasság témája. A párkapcsolati szakaszokat a szerelem kérdését dr. Maróti Andrea családterapeuta körvonalazza, Szanyi György lelkipásztor, pásztorálpszichológiai szakreferens a Bibliából merít és tesz hozzá mai témánkhoz. Buzó Andrea párkapcsolati kulcs, budapesti szexuálterapeuta műsorunkban az intimitás befolyásoló tényezőkre világít rá.
Maróti Andrea vagyok, Budapestről jöttem ide hozzátok, 4 gyerekes anya vagyok és családterapeuta.
Olyan kérdésekre keresem a választ, mint a szerelem fogalma.
A szerelem az mindannyiunk legnagyobb vágya, én azt gondolom. Ha a szerelem szót halljuk, akkor nagyon sok minden eszünkbe jut a fellángolás, az, hogy boldogító, a barátság, szexuális vonzalom, szeretkezés. De ha mélyebben nézzük a szerelmet, akkor valójában ez egy érzelmi közelség, ami nagyon nagy biztonságot ad nekünk. Egymáshoz való ragaszkodás. Kölcsönös és hatékony függés, ami számomra azt jelenti, hogy az élet hullámai nevezve egymásnak jó támaszai tudunk lenni. Együtt sokkal könnyebb átmenni bármilyen nehézségen, megoldani a helyzeteket, ugyanúgy, mint ahogy az örömünk is sokkal nagyobb, ha megoszthatjuk egymással. A szerelem részben titokzatos, de ma már összességében megismerhetjük és megérthetjük, ami a legfontosabb ebben a számomra, hogy alakíthatjuk, hogy nem vagyunk kitéve a lángolásnak vagy éppen a láng elvesztésének, hanem a szerelem logikus. Ha a működését kötődési szempontból nézzük, akkor megérthetjük a reakcióinkat, és hogyha megértjük a reakcióinkat, akkor tudunk rajta változtatni is. Azt gondolom, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve, hogy akkor vagyunk mindannyian igazán boldogok, hogyha érezzük a társunknak a szerető közelségét. Ha ez elvész, mert eltávolodunk egymástól, akkor nagyon boldogtalanok tudunk lenni. És mint szerelmes pár nagyon nagy hatással vagyunk egymásra, alakítjuk egymás érzéseit, egymás cselekedeteit. Ezért olyan jó, hogyha tudjuk, hogy mi az a motor, ami mögötte van. Konkrétan, mivel hogy kapcsolatra vagyunk teremtve, hogyha ezt a közelséget nem érezzük, akkor elkap minket a pánikfélelem. És ez a pánikfélelem nagyon furcsa reakciókat tud kihozni. Általában először dühösek leszünk. Hogyha azt nézzük, hogy ha megijedünk, mert közeledik egy veszély, akkor kétféle reakciónk lehet. Vagy menekülünk, vagy pedig harcra szállunk. Ez jellemzi a párkapcsolatban is a működésünket. Amikor ez a félelem beindul, akkor a pár egyik tagja, jellemzően inkább a nők, keresik a kapcsolatot, és mennek a férjük után. De általában olyan módon, hogy számon kérnek, kritizálnak, mert kétségbe vannak esve. A férjeket még jobban megijednek, és sokszor úgy reagálnak, hogy eltávolodnak. Például kimennek a szobából, végzik a munkájukat, vagy hobbiukat tűzik, és így a távolság nő két ember között. Ennek az a gyógyítása, hogy ha ezt észrevesszük, és együtt le tudjuk állítani ezt a folyamatot, és el tudunk kezdeni beszélgetni róla olyan módon, hogy megosztjuk egymással azokat az érzéseinket, amik nem látszanak az eltávolodás idején, azokat a mélyebb érzéseinket, amik a társ kapcsolatot kereső félnél általában ez a magányérzés van a mélyben, a férfiben, aki pedig elmenekül, vagy nem mondjuk, hogy férfiben, mert ez lehet nő is, csak ez a legjellemzőbb. Benne pedig az a félelem, hogy nem tudok elég jó lenni neked, hogy én nem vagyok elég értékes. És ha már ezeket az érzelmeinket meg tudjuk osztani egymással, itt már tudunk kapcsolódni egymáshoz, ezt már meg tudjuk érteni. Ez olyan érzés, ami fogadható. Míg a felszínen a dühharag, az eltávolít minket egymástól, a mélyebb érzéseink összehoznak minket.
Amikor úgy érzed, hogy más életét éled, s egy percig sem vagy önmagad. Ha a bánat fogsora az izmaidba mélyed, ha a múlt a lelkedhez tapad, törzsd a kényelem korlátait, szemedbe szökik a fény, nyílik a szár, kiszabadít ott legbelül, lehet a szíved vándorvadár, de tudod jó.
Dr. Maróti Andrea családterapeutával a párkapcsolati konfliktusok hátterében meghúzódó okokat igyekeztünk feltárni. A következőkben vendégemmel a megbocsátásról, mint párkapcsolat erősítő eszközről, az időhiány kiküszöböléséről beszélgetünk. Milyen pillanatok felelősek a mindennapos örömökért?
Minden olyan dolog, amiből azt érezhetjük, hogy szeret a társunk, és fontosak vagyunk neki. Ez mind táplálja és erősíti a kapcsolatainkat. A szeretet kifejezésének egész apró jeleit a nagyobb jelekig. Például egy mosoly, egy érintés, kedves szó, egy szép pillantás, figyelmesség vagy köszönet, együttérzés, vagy ha átölel minket, akár úgy váratlanul is. Érdeklődés, hogyha megkérdezi tőlünk, hogy milyen napod volt, hogy vagy, hogy érzed most magad. Ezekből mindből azt érezhetjük, hogy megért minket. Nagyon fontos még a megbocsátás, hogy hibázhatunk, semmelyikünk sem tökéletes, bármelyikünk bármikor van egy rossz napja, mond egy olyan szót, ami elkedvetleníti a társát. De hogyha ilyenkor erről beszélni tudunk, és megbocsátunk egymásnak, ez is közelebb hoz minket. És öröm hallani, hogy a társam meg tud bocsátani. Ezekből a dolgokból mindegyikből azt érezhetjük, hogy a társunk jelen van számunkra, és hogy fontos nekünk, és fontosak vagyunk mi neki.
Fontos kulcsszó az egyensúly, de mit jelent, és hogyan lehet elérni?
Számomra az egyensúly azt jelenti, hogy érzelmileg közel vagyunk egymáshoz, és hogy egymásra vagyunk hangolódva. Ilyenkor még az akadályokat is könnyebben vesszük, az egyéni akadályokat és a közös akadályokat is. Hogy hogyan lehet ezt elérni? Az biztos, hogy kell hozzá sok együtt töltött idő. Sőt, inkább azt mondanám, hogy egymással jól töltött idő. Mert ugye együtt úgy is lehetünk, hogy egymás mellett vagyunk, hogy mondjuk a egyikünk az egyik szobába, másik a másik szobába, de igazából nem találkozunk. Az egymással jól töltött idő alatt azt értem, hogy beszélgetünk, tudunk egymásról, tudom, hogy a társam mit érez, mire van szüksége, és ezt el is tudjuk egymásnak mondani. Fontosak a közös élmények, a jó kikapcsolódások, amik feltöltenek minket együtt is párként.
Említetted, hogy 4 gyermekes édesanyja vagy, hogy lehet kiküszöbölni ezt az időhiányt.
Ez egy nagyon nehéz feladat. Az életnek vannak olyan szakaszai, a mi életünknek is volt olyan szakasza, amikor tényleg nagyon kevés időnk volt egymásra. Ezek az időszakok könnyen vezetnek eltávolodáshoz is, de hogyha ezt észrevesszük, és utána már kellően fontosnak gondoljuk, akkor valahogy azt a minimális időt, ami kell ahhoz, hogy a kapcsolatunkat ápoljuk, azért, ha nagyon akarjuk, akkor meg tudjuk találni. Mi arra jöttünk rá, mert tényleg nagyon kevés időnk van, hogy azt a keveset kell nagyon jól kihasználni. Tehát így azt a kevés időt egymással úgy tudjuk eltölteni, hogy nem apróságokon vitatkozunk, hanem inkább a lényegről beszélünk, és talán ez az, amivel az időhiány úgy áthidalható, meg hogy sok közös hobbink van, amit együtt tudunk csinálni. Így össze tudjuk kapcsolni az egyéni kikapcsolódást, meg a páros kikapcsolódást.
A külső formákon túl miben különbözik a házastársi és az élettársi kapcsolat?
Ez attól függ, hogy elkötelezett, úgy mondják ezt szakszerűen, hogy házasságszerű élettársi kapcsolatról beszélünk-e, vagy egy elköteleződésmentes kapcsolatról. Mert az elkötelezett házasságszerű élettársi kapcsolat az valamennyire hasonlít a házassághoz, hosszú távra tervezik, ezért a problémákat közösen meg kell oldani. A nem elkötelezett kapcsolatban addig vannak együtt, amíg jó. Ha jönnek a nehézségek, akkor keresnek mást, nagyon könnyen bomlékonyak ezek a kapcsolatok. De mindegyikük közül az egészen biztos, hogy a házasság adja a legnagyobb biztonságot. Szociológiai felmérések is igazolják, hogy a házastársi kapcsolatban születik a legtöbb gyermek, mert ott érzik a párok úgy, hogy van olyan biztonságos a kapcsolatuk, hogy gyereket is vállalhassanak. Az az elköteleződés, amit kimondunk, az biztos, hogy sokkal erősebb, mint egy ki nem mondott kapcsolatnak az ereje. És hát, hogyha én hívő emberként még hozzáteszem azt, hogy ha szentségi házasságot kötünk, akkor már nem csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban, hanem köztünk megerősítő fonalként az Isten is jelen van.
Háromság egységes segít megérteni a házasság misztériumának alapelképzelését, de hogy a mi tökéletlen életünk hogyan kapcsolódik a tökéleteshez, a Szanyi György lelkész pásztorálpszichológiai szakreferens mondja el nekünk. A Biblia milyen képet ad az Isten szerinti házasságról?
Nagyon jó kérdés egyébként, mert az, hogy Isten szerinti házasság, ez egyáltalán mit jelent? Tehát mi az, amit Isten eltervezett a házasságban? Egyértelműen, hogyha a házasságot vesszük a Biblia alapokat, akkor a házasság előkép az Isten személyekben lévő kapcsolatrendszeren alapul. Nem jó az embernek egyedül lenni, látja Isten. Miért nem jó az embernek egyedül lenni? Mert maga az Isten sincs magában. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. Szent háromságról beszélünk. Szent háromságot a Szentírás úgy írja le, mint egy körtáncot, tehát egy örömteli közösség kapcsolatot. Az ember egyedül van az édenkertben, ugye? Az Ádám, és akkor az Isten nem jó egyedül lenni. És tényleg nem jó. És akkor hozzáillőt, ahol az a tánc ugyanúgy megvalósulhat, mint ami az Istenségben megvalósul. Így teremti meg Évát, hogy egy gyönyörű tánc, egy gyönyörű örömkapcsolat legyen, amiben mind a két fél a saját szerepét be tudja tölteni, és mégis ki tud teljesedni.
hogy tekintsünk erre a táncra. Te lábujjamra léptél, erre én így reagálok. Általában ez szokott megfogalmazódni az emberekben, ha már házasságban lévő táncról beszélünk.
Igen, de hogyha most ugye az eredeti állapotot nézzük, akkor ez egy körtánc, ahol nagyon kevés esélye van annak, hogy a lábujjadra lépjek, mert össze vagyunk kapaszkodva, tehát most a Szent Háromságot nézzük, össze van kapaszkodva a Szent Háromság, és körbe-körbe szépen, mint egy hóra vagy valamilyen körtáncot képzelsz, örömmel megy, és nem tudlak rád lépni, mert egyszerűen halad a kör szépen körbe. Tehát ez az eredeti kép. És az eredeti képben nem lépünk egymás lábára, mert egyszerűen megvan a harmónia. Ugye a férfi vezet, a nő nem engedelmeskedik, hanem egyszerűen a harmóniában csak ráhangolódik a férfire. És a férfi meg érzi, hogy mi az, amit a nő akar, és egyszerűen úgy vezeti, amiben a nő benne van. Tehát ez egy nagyon szép együttműködés. Nagyon szép kép szerintem a tánc az Isten szerinti házasság megmagyarázására.
De ez a tánc leképezve a családokban lévő házassági kapcsolatokra igazán idegen. Nagyon sokszor.
Nyilvánvaló, mert közben jött a bűn, és én hiszek abban, hogy sajnos az ember ezt az eredeti Isten szerinti képet ezt megrontotta azzal, hogy majd én megmutatom. Ugye, tehát majd én okosabb leszek, mint az Úristen. Ennek aztán a következménye, hogy egymás lábára lépünk, nem toleráljuk, hogyha egymás lábára lépünk. Ha te alacsonyabb vagy egy táncban, akkor húzlak majd magam után, ha akarsz jönni, ha nem akarsz jönni. A gyerek ne szóljon bele a táncba, mert nem az a kép van, hogy majd ráállítom a gyereket a lábamra és megtanítom táncolni, az van, hogy vagy leutánzol, vagy nem utánzol le. Sokszor azt utánozzal, amit én nem szeretném, hogy leutánozna, de igazából az a természetes, hogy egyszerűen csak leképezi azt, ki vagyok. Amit most mi látunk házasság, családi élet kapcsán, ebben nagyon keményen berondított a bűn. És mi egy tökéletlen halmaszt látunk, amiből mégis Isten olyan csodálatos módon a kegyelméből kihozza a legtöbbet. Mert még mindig azt mondjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
Nem voltak biztatók a szavak összességében. Mert akkor természetes az, hogy egymást tyúkszemére lépjenek a házastársak, és ez így van jó, és ebből ki lehet hozni a legtöbbet?
Az, hogy egymást tyúkszemére lépünk, ez nem meglepő. Miért? Ne abból induljunk, hogy a másik tökéletlen, hanem az, hogy én tökéletlen vagyok, és én botlok meg, és lehet, hogy nem tudatosan lépek a másik tyúkszemére, de azért, mert én tökéletlen vagyok, és potladozó, ezért rá fogok lépni. Tehát az én tökéletlenségem a másik tökéletlenségébe beletondít. Pont. Ez nem biztató, de mégis hadd mondjam, hogy ez biztató, mert hogyha végignézzük a Szentíráson végigmenő családi történeteket, házasságokat, egy dolgot megláthatunk, hogy nincsenek tökéletes házaspárok. És nincsenek makulátlan és steril házas párok, és makulátlan és steril családok, hanem rengeteg bűnnel terhelt, nyomorult, egymás tyúkszemére lépő házasság van és család van. De mi az, ami mégis a legnagyobb reményt adja nekem, mint ember, aki megházasodtam, mint férfi, aki megházasodott, és aki magam is kapom azt, hogy rálépnek a tyúkszemére, és én is rálépek a másik tyúkszemére. Mi a reményt? Az, hogy ezek a családok mégis áldottak lehetnek azért, mert Isten belép ezekbe a családokba, és a tökéletlen emberi mintákat ugye nem áldja meg, de a tökéletlen emberi mintákon keresztül az Isten jelen van, és ez az áldás szépen áthatódik generációról generációra. A tökéletlenség mellett ott van az Isten kegyelmének vonala, ami mégis boldoggá tudja tenni a tökéletlenség ellenére a házasságot.
Mivel érvelne a tiszteletes úr a házasság intézménye mellett azok számára, akik ezt nem preferálják?
Sose gondolkoztam ezen egyébként, mert számomra ez természetes, viszont azt hiszem az egyik dolog, azt mondanám, hogy ma sem csinálnám másként, tehát az egyik a magamból indulnék ki, és ezzel biztatnám, és a másik dolog pedig az, hogy mutassatok egy jobb formáját az együttélésnek, ahol teljes elköteleződés van a másik iránt, hűségeskü van a másik mellett, azaz ő és én. Ásokap a nagy harang, ez azt jelenti, hogy egy életre szóló közösséget vállalok, amennyire csak megtehetem. Igazából mutas egy olyan közösséget, amely minden gyengessége és minden más nyomorúság ellenére jobb, mint ez a közösség.
Az érvelés megvolt. Mi lenne a biztatás?
Az lenne a biztatás, hogy lehet jól csinálni. Egy házasság lehet jó. Minden tökéletlenség ellenére az ember lehet boldog benne, és nem csak az, hogy boldog lehetek benne, hanem boldoggá tehetek mást a házasságon belül. Azon dolgozhatok egy életen át, hogy valakit boldoggá tegyek. Egy embert. És azt hiszem, hogy ha egy embert én boldoggá tettem ebbe az életbe, akkor már volt értelme élni.
És mi van a buktatókkal?
A buktatók mindig ott lesznek. És a buktatók azért vannak, hogy aztán elessünk, aztán felkeljünk és tovább lépjünk. Nem azért van, hogy földön maradjunk, hanem hogy bevalljuk, hogy el tudunk esni, hogy vannak kudarcunk, és a kudarcunk bennünket megerősítenek abban, hogy tovább tudjunk lépni. Tehát erősen jöhetünk a buktatókból, sokkal erősebben, mint hogy belekerültünk.
Questions that pursue you, wear you out. What are you proving? You're searching and seeking. You're reaching. You're needing a savior. Call me. I hear your cry. I'm as close as a prayer, and I'm here to deliver. Don't need to ask me twice, 'cause I'm here to deliver.
Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb március 12-én, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula voltam.